Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, akik itt a helyszínen, vagy a képernyők előtt tudjátok követni a mai Isten tiszteletünket. A római levél tanulmányozásával folytassuk Isten tiszteletünket, és ehhez fogunk olvasni néhány igét a római levél 5. részéből, méghozzá 12. verstől olvassuk a 14. versig. 3 ige verset fogok majd most olvasni, a 21. versig tanulmányozok ezt az ige szakaszt, de majd sorban, hogy haladunk az ige tanulmányozásában, mindig föl fogom olvasni az aktuális részt. Kérlek titeket, hogy helyeteken ülve, de annál nagyobb tisztelettel Isten és az ő beszéd iránt kövessétek Isten igéjét. Római levél 5. fejezet 12. verstől. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre áterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. Ámen, eddig Isten igéje. Mint azt már megállapítottuk a római levélnél, jó levél tanulmányozásánál, hogy nem a római levél a legkönnyebb olvasmány. Most ez a 3 igevers sem a legkönnyebb igevers a Bibliánkban, sőt a folytatás, egészen 21. versig terjedő folytatás sem a legegyszerűbb ige szakasz. De azért azt gondolom, józan paraszt észre próbáljuk megérteni, akkor mindenképpen komoly és méreható üzenetet nyerhetünk ebből. Ezt próbáljuk. No, a 12. vers, amit felolvastunk, gyakorlatilag 3 nagyon fontos igazságot tartalmaz, amelyek a 13 és 14-es verseiben igyekszik megmagyarázni Pál apostol. Nézzük meg ezt a 3 igazságot, és ezzel haladjunk akkor tovább. A következő 3 dolog, 3 kijelentés van itt leírva. Az egyik, egy ember által jött a bűn a világba. Ugye a Biblia tanítása szerint, és majd egy kicsit szeretnék szólni arról az emberképről, amely ma körvonalazódik a világunkban. Tehát ahogy az embert lerajzolják, és az emberről gondolkodnak, mint létező valóságról, mint egyénről, mint aki éppen most ebben a pillanatban létezik, aztán mint a kánfor eltűnik. Egy kicsit azt látom, hogy a mai emberkép az egy ilyen pillanatnyi emberkép, tehát az adott pillanatban létezik és van, aztán nem lehet tudni, mi lesz vele, végülis nem is nagyon lényeges. A mai ember számára nagyon keveset gondolkodik azon, hogy mi lesz a jövőben vele, vagy az örökkivalóság aspektusai. Ilyen szempontból a bibliai értelemben keveset vannak fókuszban. Nagyon keveset is beszélnek róla. Ugye azt mondja a Biblia itt, hogy Ádámnak van egy súlyos felelőssége az emberiség történelmében. Nyilvánvalóan tudjuk azt is, hogy Éva is részese volt ennek. A Korintusok azért 2. levélben és a Timóteus azért 1. levélben szintén beszél Pál apostol Éva felelősségéről, mégis itt a római levélben Ádámot teszi első számú felelőssé a bűn belépése kapcsán a Biblia és a Szentlélek által Pál apostol. Tehát egy ember által lépett be a világba a bűn. Majd erről még később szólunk. Aztán a második dolog, amit ír itt a 12. versben az írás, a bűn által pedig a halál lépett be ebbe a világba. Nagyon különleges dolog. Ádám bűne utat nyitott a halálnak, hogy belépjen ebbe a világba. Ádám a bűn ajtaja által, kitárt ajtaja által nyitott utat a generációknak, az utána lévő generációknak, hogy a halál uralkodjon rajtuk. Így nincs különbség ember és ember között, független attól, hogy jót vagy rosszat cselekszik, mindenki életére hatással van a halál. Tehát a bűn kinyitott egy ajtót, mely ajtón keresztül lépett be a világba, a halál, és ezt a bűn ajtót Ádám a saját vétke, Istennek való engedetlensége útján nyitotta meg. Isten világosan szólt neki, hogyha engedetlen leszel az én szavamnak, és nem maradsz benne az én védelmem, nem maradsz a védelmem alatt, akkor meg kell halnod, azaz a halál fog uralkodni rajtad. A Mózes első könyvében két helyen is olvassuk ezt, egyik helyen ugye figyelmeztetésként, másik helyen pedig már ítéletként, hogy nem marad örökké a lelkem az emberben, mondja Isten a bűnbe esett emberpárnak. És a Római Levél 6. fejezet 23. versében olvassuk, hogy a bűnnek a következménye a halál, de Istennek a kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Tehát a Római Levél 6. fejezetében is azt olvassuk, hogy a bűn utat nyit a halálnak. És mennyire döbbenetes dolog ez az igazság, hogy az életünkben a bűn kezdik szolgálni, előbb-utóbb felemészti az életünket, felemészti a kapcsolatainkat, felemészti az életerőnket, felemészti a lelki erőnket, tönkre teszi az életünket, a halál egyre inkább elkezd uralkodni az emberen. Döbbenetes látni egy-két év vagy évtized távlatában egy-egy sorsot, egy-egy életet, aki az istentelen életébe halad előre, és különböző szerekhez nyúl, vagy különböző kapcsolatokban próbálja megtalálni az ő lelkének megnyugvását, és lehet látni azt a megnyúzott, megnyomorított állapotot hosszú évek vagy évtizedek során, ami már kiábrázolik az arcára, és megjelenik a kommunikációjában, a beszédében is az embernek. Mert a bűnnek a következménye a halál, de Isten kegyelme ajándéka az örök élet a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Tehát először is Ádám a vétek által, Ádám által jött be a bűn ebbe a világba, és a bűn ajtaján keresztül lépett be a halál ebbe a világba, Ádám vétke ajtaján. És a harmadik dolog pedig, amit itt ír a 12. versben, minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Azaz az eredendő bűn örökségével születik a gyermek erre a világra, apáról fiúra öröklődik Ádám vétkének terhe, ezért van az, hogy gyereket, mint ahogy a gyerekbemutatáson is említettük, jóra kell nevelni. Mert a rossz, mint a gaz, nő az életében az embernek, és mi is így vagyunk vele keresztény emberként, a rosszat nem kell gondozni, a rosszat csak engedni kell, és az emberből fakad. Arra kell odafigyelni, az ember Istennek tetsző életet tudjon élni, és ehhez van szükség az Isten természet feletti erejére, a megváltásra és az újjászületés csodájára. Minden ember bűnös természettel születik tehát erre a világra, Istentől távol születik erre a világra, bár tudjuk nagyon jól, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi, ezért a kicsiny gyermekek, az értelmileg fogyatékosok, azok mind-mind a mennyországba jutnak, Isten kegyelme folytán. A Róma 3.23-ban azt olvassuk, hogy mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének, az az Istennel való személyes közösségnek, és az Istennel való kapcsolatból fakadó lenyűgözöttségnek, csodálatnak, ami az Isten dicsőségének hatása az ember lelkére. Ádámról tehát azt olvassuk, hogy ő előképe az eljövendőnek. Ő pedig előképe az eljövendőnek, így írta az apostol. Azaz, amint egy személy által jött be a bűn ebbe a világba, ugyanúgy az egyszülött Isten Jézus Krisztus által van a bűnök bocsánata és az örök élet és a megváltás. És ez a párhuzam az, amit itt Pál apostol leír ebben a szakaszban. Ádám vétke hatott a törvény korszak előtti emberre is. A törvény előtti korszakban is ott találjuk az ádámi örökséget. A törvény csupán leleplezi a bűnt, nem létrehozza. Tehát a törvény, nem a törvénytől van a bűn, a törvény csak bizonyítja, leleplezi, megmutatja, hogy bűn ott van az ember életében, de azt mondja az ige, hogy ez már a törvény előtt is ott volt az emberben. Erről beszél az özönvíz története, amikor az embernek azt mondja az ige, minden gondolata és szándéka gonosz volt, félelmetes korszak lehetett. Ezt tudjuk képzelni, hogy az emberek úgy járkáltak az utcán, hogy nem volt egy jó szándékú ember sem a Földön. A rossz indulat, a gonoszság, a gyűlölet, és mindenféle tisztátalanság, ami ezzel járt. Isten ítélete is jelen volt már a törvénykorszak előtt, mert Isten özönvízzel pusztította el az akkori megromlott világot, amelyből fakadóan sok fájdalom és szenvedés érte az embereket. Aztán ott volt Isten ítélete, amikor Bábelnél összezavarja az emberek nyelvét, és létrejönnek a nemzetek, amelyek egészen a mennyei királyságig meglesznek a földön, ezt olvassuk, a mennyei trónus előtt is a különböző nemzetekből lesznek ott, Isten szín előtt a népek, nemzetek, tehát nem szűnik meg a nagy olvasztó tégel, mint a sátán kotyvaszt és forral a napjainkban is, és próbálkozott vele a történet folyamán a birodalmakban is, hogy össze kotyvasszon mindenféle egyben egy népet, nem fog sikerülni. Bár nagyon erősen dolgozik most ezekben a napokban is rajta. Ádám öröksége, tehát a bűn, amely a törvény előtti korszakban is megjelenik. Itt van Sodom és Gomora esete, szintén a törvény korszaka előtti időszak ez, amikor ott találjuk a bűn, a romlottság mélységét, és ott találjuk az Isten ítéletét is az akkori kor emberén. Isten az emberiséggel mindig valamely feje vagy képviselője révén járt el. Az ember nem, az emberi nem egész történetét össze lehet foglalni abból a szempontból, hogy mi történt Ádám miatt, illetve mi történt és történik majd a Krisztus miatt, írja Dr. Martin Lloyd-Jones, John, aki neves angol teológus volt. Azt mondja, hogy igazán az emberiség történelmét az határozza meg, ahogy az Ádám bűne megjelent a különböző korokban, vagy ahogy a Krisztus kegyelme, az evangélium ereje áthatott emberi életeket, társadalmakat, megfordítva a tendenciákat, és a rothadást, a romlottságot megfordítva, meggyógyítva a nép nemzet betegségét, Isten tisztelő, Isten félő nép kelt föl is. Azt is bizonyított dolog, hogy az erkölcsiség rendkívül teljesítményekre tette képessé az adott nemzetet. Míg az elkölcstelenség, a rothadás pedig mély válságot eredményezett az adott nép és nemzet életében. Ez nagyjából 8-10 kultúrát vizsgált az egy tudós, és szépen végigvezette, hogy milyen hatással volt a teljesítményre, a kulturális teljesítményre, a romlottság, az istentelenség és az Isten tisztelő, Istennek oda szentelt élet. Helyesen tesszük, ha összevetjük a bibliai emberképet a mai emberképpel, ahogy ma napjainkban gondolkodnak az emberről. Egy pár szót mindenképpen megér, hogy ezzel időt töltsünk. A Pusztító című filmben elhangzik egy mondat, egyik újságíró idézte nem régen. Maga a film az egy Aldous Huxley nevű írónak 1930-ban, majd 49-en második kiadást megérő könyvéből merített, Szép új világ a cím ennek a könyvnek, és leírja a nyugati kultúrának a rothadását, az erkölcsi rothadását. És az ebből, hogy erre alapozott filmből idéz a cikk írója eképpen, mint az egyik főhős mondja ebben a filmben. Eleget láttam a jövőből. Tudod milyen? Egy 47 éves szűz ül a drapszínű pizsamájában, banán brokkoli tormixot iszogat, és közben ezt énekli. És közben azt énekli, hogy férfiasan tökéletes. A következőt írja 1930-ban, majd 49-es kiadásban is, Huxley. Minél kisebb a politikai és a gazdasági szabadság, annál inkább igyekszik növelni kárpótlásul a szexuális szabadságot az adott kor vezetése. A diktátor pedig jól teszi, ha támogatja ezt a szabadságot. Az ábrándok, a kábítószer, a mozi, a rádió hatása alatt a szexuális szabadság hozzájárul, hogy alattvalóit, sorsukhoz, a szolgasághoz hozzászokassa. Tehát maga az erkölcstelenség a szabadság illúzióját kelti az emberben. És ezáltal megvakítja az elméjét, hogy ne gondoljon bele sorsába. Hogy milyen mértékben van kontroll alatt az élete, és milyen mértékű rabszolgaság, amit él. Hogy mennyire korlátozzák nap mint nap a szabadságát. A döntési szabadságot, a mozgási szabadságot, a gondolati szabadságot, a vélemény nyilvánítás szabadságát, a lelkismeret és vallás szabadságot. Az elmúlt 10 évben annyit romlottak ezek a szabadságfaktorok a nyugati világban, hogy azt 30 évvel ezelőtt még talán elképzelni sem merte volna az akkor élő ember. És nézzétek meg párhuzamosan pedig az erkölcsi romlás, mint a szabadság illúziója. Fel van korbácsolva, amelynek jelentős hordozója nyilván az internet. Ha ezen gondolkodtam, akkor egy kép jött elém, méghozzá a feje tetején álló világról. A feje tetején állított világunkból folyamatosan potyognak kifelé az erkölcsi és alapvető társadalmi összetartozás munkáló értékek. Ilyen értékek hullottak ki, és hullanak ki napjainkban is. Isten, evangéliumi hit, nemzet, család, vagy a teremtésből fakadó nemi orientáció, a leányka és a fiúcska, a férfi és a nő, a férj és a feleség, az apa és az anya, és hadd mondjam tovább, a nagymama és a nagypapa. Minden összekuszálódik. Nem lehet tudni, ki kivel van. Folyamatosan hullik kifele, kifelé feltételére állított világunkból mindaz, ami biztos alapot, orientáció, támpontot nyújthatna a társadalmi kapcsolatokban, ember és ember viszonyában, az értékekhez való viszonyban, vagy az értéktelenség kimondásában, a jó és a rossz viszonyában. Már összekeveredik minden. Minden támpont, minden sarokpont, minden érték, Isten haza, család, evangéliumi hit kihullani látszik ebből a világból, és ami legerősebb támadás alatt van ma a világban, mint egyedüli, erőteljes forrás az Isten hatalmas kezében az evangéliumi hit és a kereszténység. Azért vagyok hálás, hogy ma is eljöttetek, maszkot felvettetek és vállaltátok, itt vagytok, mert fontos nektek a szabadság, a vallásszabadság, hogy igenis, amit csak lehet, összegyűlünk, és igenis, amit csak lehet, imádni és tisztelni fogjuk az Urat. Dicsőíteni fogjuk az Urat, és magasztalni az Urat, mert ez egyedül az, amely féken tudja tartani az ördögöt, sőt, vissza tudja szorítani a ballagjába. Miközben hullik kifelé az érték, torzul az értékrend, egyre inkább a semlegesség felé halad a világ, értéket és elkölcsöt, és az előbb elmondott különbségeket tekintve is, elérkezik a nagy üresség. Ahogy a keleti filozófia mondja, a nirvána, a végső megsemmisülés. Az ember belép az által létrehozott, minden értéktől kifosztott világba, mely valójában megváltásért, újjászületésért kiáltó káosz. Mert a káoszban lehet létrehozni a diktatúrát. Régi történelmi igazság. Ennek a kaotikus elmebajnak gyümölcse a sok avantgárd mű. Az avantgárd bele gyökerezik sok esetben, mint művészeti irányzat, a lázadás kultúrájába, az értékek elvetésének kultúrájába, a kommunizmus, bolsevizmus, internacionalista kultúrájába. A Salvador Dalit, ennek a nevét gondolom sokan hallottátok, és ha vesztek egy kis, nem is tudom, ilyen dédalont, ami a gyomorbajt enyhíti, akkor Dalinak az életéről készült dokumentumfilmet Nézzétek meg, nagyjából 20 percet fogtok bírni, mert én nem bírtam tovább nézni egyszerűen, és akkor elétek tárul a szép új világ, amely gyakorlatilag a 900-as évek első felétől kezdve szisztematikusan van építve és gondozva. Dainak van talán egyik leghíresebb festménye, amit ki is vetítettem, az elfolyó idő. Az én értelmezésem szerint a szétfolyó világ. A minden bizonytalan, minden flexibilis. Lehet ez is, lehet az is. Ma így gondolod, lehetsz férfi. Holnap lehetsz nő. Ha megunod, lehetsz a kettő között valami. Brekeghetsz, mint a béka. Cincoghatsz, mint az egér. Bégethetsz, mint a birka. És az óvónéninek, meg a tanítónéninek ezt el kell viselni. És akkor tálkába kell rakni a gyereknek az ételt, mert ő most éppen mai napon birka. Nevettek rajta, de a világ, amerre megy, ez erről szól. Nem mondhatod neki, kicsim, te nem vagy birka, te ember vagy. Gyerek hazamegy, és a szülő feljelent téged, hogy a gyermeket a szabadságában korlátoztad. Mert ő ma igenis birka volt. Tegnap még gyerek volt, ma meg birka. Holnap kislány, holnap után semleges, azután fiú. Szétfolyik minden. Egy másik kép is elém jött, ugye a feltetére állított világról, mint egy házat lássatok, hogy hullanak kifel az értékek. A másik kép erre az elmebajra, amely a bizonyítja a Biblia igazságot, hogy az ember alapvetően romlott. És ha nincs közössége az élő Szent Istennel, és nincs megváltva a bűnhatalmából, és nincs betöltve Szentlélekkel, és nincs táplálva Isten szent igéivel, eltorzul. És ezt a torzulást látjátok hétről hétre, évről évre, körülöttünk élő világban, amely ki megpróbálja megölni az Istent. Ezt már megtette egyébként korábban, hogy ő megpróbálta megölni Istent, egyrészt 2000 évvel ezelőtt, aztán pedig a modern korban, vagy a posztmodern korban pedig már aztán minden értéket kihajít. Tehát a következő kép. Egy süllyedő hajót képzeljétek el, amikor süllyed a hajó, és az emberek, akik benne vannak, minden értéket elkezdenek kihajigálni a hajóból. És akkor észreveszik, hogy itt van még a mentőcsónak. Felesleges nekünk, a végén még megmenekülünk. Hát szabadok akarunk lenni. Minden kötöttségtől. Majd biztos ebbe a mentőcsónakba fog beleülni. Hát itt az agy hajó. Igaz, hogy el fog süllyedni. Na de még van. Ezért vágjuk le a mentőcsónakot. Szabaduljunk meg a kötöttségektől. És aztán kutat a hajó, már mindent kihajigált. A mentőcsónakot is elvágta, kötelét is elvágta. Elsodorta a vihar. Talált még egy mentővet. Ez is felesleges. Mire kezd nekem? Ez a ilyen mentő? Ebbe a kicsibe beleszuszakoljam magam? Nem, ezt a kötöttséget én nem akarom. Levele! Éljen a szabadság! És kihajítja az utolsó mentővet is a hajóból. A megmenekülés utolsó reménye volt ez számára. Nem maradt semmi, de elmondhatja a halálra váró, most már minden kötöttségtől szabad vagyok. Nem ilyen ez a mai világ? Nem akarja, hogy megmentsék. Nem akarja Krisztust. Nem akarja Istent. Nem akarja az evangéliumot. Ő akar lenni a nagy szabadságával. A bolond rab, kiszolgáltatva teste vágyainak, bolond gondolatainak. És eldobja magától az utolsó mentővet is. Mózes könyvében, az első könyv harmadik fejezetében a tragédia, amelyről itt Pál apostol szól, elénk tárul. A bűneset, amiről is szól az írás. Ádám hozott egy döntést, nyilván Éva is, hogy inkább hisz a sátán hazug beszédének, mint a szent, teremtő, szerető Isten szavának. Inkább elhiszi a sátánnak, hogy Isten hazug, mint hogy Isten szavára hallgatna, Istennek hitelt adna az életében. Elérkezik ez a fordulópont, nagyon jellemző mai emberre is. Mindent elhisz. Tehát, amiben hisznek ma emberek, józan, józanul gondolkodó ember ezt elolvassa, ez egy téboly. Őrület. Hát azt mondom nektek, sokkal nagyobb szellemi teljesítmény kell hozzá, elhinni, amiket ma vallanak különböző ilyen modernnek, modern vagy progresszívnek nevezett elmebajosok, mint amit a Biblia mond. Több hit kell hozzá. De bocsánat, ha azt mondom, Isten van, akkor nem én vagyok a főnök. Ha azt mondom, Isten nincs, abban az illúzióban élhetek tovább, hogy én vagyok a világ közepe, holott a legnagyobb becsapás. Mert van ördög és ellenség. Mózes könyvében azt olvassuk, az asszony így felelt a kígyónak. A kerfájnak gyümölcsére ehetünk. Nem azt mondta Isten, hogy semmit nem tehetünk meg. Hát szabadok vagyunk. Igaz, hogy van egy kis gigszer. Hogy Isten azt mondta, hogy ezt ne érintsd. Ne is egyél róla, mert ha ezt megteszed, meg kell halnod. De a kígyó, aki ravaszabb volt minden teremménynél, ezt mondta az embernek. De hogy haltok meg. Örökké fogtok élni. Nincs halál. Majd itt kielvezed az életed, aztán elpatkozz, és nem marad semmi belőled. Nem kell ezzel foglalkozni. Egyébként is ki tudja, mikor halsz meg. Élj úgy, mint örökké élnél. Minden felelősség nélkül. Dehogy halsz meg. Dehogy kell megállnod Isten ítélő széke előtt. Ugyan már ez az avas, középkori, törvénykező kereszténység. Ki vele? Ja, hogy ez az evangélium sorsokat, életeket, családokat gyógyított meg 2000 év óta. Gyilkosokból tett jó szándékú emberré életeket. Paráznából tett szent asszonyjá életeket. Önző, egoista emberből szolgálkész lelkű emberré formált szíveket. Ja, és ma is teszi, tömegével teszi. Százak és ezrek csatlakoznak Jézus Krisztushoz napjaimban is a világon. És Észak-Koreában, ha Bibliát olvasol, meg kell halnod. Mégis tele vannak a lágerek. Keresztényekkel. Akiket forró fémmel öntenek le a többiek szeme láttára, hogy eltántorítsák a hittől. És mégis egyre többen lépnek Krisztus nyomdokába. Micsoda isteni erő ez, ami átüt a sötétségen, megtöri a gonoszság erejét. Kínában nem lehet kereszteket föltenni a falra, erős üldözést élnek meg a keresztények. Mégis a föld alatti, a bujdokló kereszténység növekszik. Mondtam már nektek, hogy Kínában ugye beépített embereket, ügynököket helyeznek el a gyülekezetekben, és amikor megsejtik, mert egy-két embert aztán elvisznek, a lelkipásztorokat általában, igehirdetőket, vezetőket elvisznek, és börtönbe zárják őket, akkor rájönnek, hogy van valaki, aki spion közöttünk, akkor bejelentik a vasárnapi istentiszteleten, hogy testvérek, a következő összejövetelünk ott lesz, ahol a Szentlélek megmutatja nektek. És a következő összejövetel akkor lesz, amikor a Szentlélek megmondja nektek. És csak azok mennek el, akiben ott a Szentlélek. Ballangokba, friss sírok köré, mint hogyha gyászolnának, összegyűlnek, imádkoznak. Vagy hogy a szomszédok az összegyülekezés miatt ne hívják rájuk a rendőröket, nem énekelnek hangosan. Azt mondja a dicsérés vezető, testvérek, az ötös ének. És akkor mindenki elkezdi magában énekelni. És folynak a könnyek. Mert azt éneklik, drága Jézus, megváltottál. Megmentettél. És azt mondják, testvérek, a 15-ös ének jön. Magasztaljuk a mi megváltónkat. És akkor sírnak az emberek. Úgyhogy némák. Mert nem lehet énekelni. Hogy el ne vigyék őket. Egy gyülekezet megkérdezték Kínában, ki volt börtönbe? Minden férfi felemelte a kezét. Nem ez volt a kérdés, ki volt börtönbe, hanem hány évet. Ebben volt csak különbség. Hogy a fél évtől a 13 évig. És ott vannak a gyülekezetben. 13 év börtön után is. Alig várt, hogy kiszabaduljon. Hogy menjen Isten tiszteletre. De hogy haltok meg, mondja az ellenség Évának és Ádámnak. hanem jól tudja az Isten, valamit el akar titkolni, hát azért nem akarja, hogy ezeket élvezzétek, mert valami jótól meg akar fosztani titeket, apád és anyád azért mondja, hogy ne csináld, mert valami jótól meg akar fosztani, gyere hozzám, élvezd az életet. Jól tudja az Isten, hogy olyanok lesztek, mint ő. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Egyetek velük. Megtudták, hogy milyen a félelem, milyen a szorongás, milyen a szégyen, milyen a zaklatott lelkiállapot, milyen az üzöttség állapota, milyen a kötözöttség, a kényszeres bűnök, amikor valaki nem tud nemet mondani már a bűnnek, mert megkötözi. Megtudták, milyen, mi a különbség jó és rossz között, mert nem ismerték a rosszat. Igazat mondott az ördög nekik, de akkor is hazudott. Az asszony úgy látta, jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, mert kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is. Ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőt készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben, elrejtőzött az ember és felesége az Úristen elől a kertfái közé. De amikor az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, azért rejtőztem el. Ez az ember tragédiája. Az ember ettől a ponttól kezdve folyamatosan rejtőzködik az Istentől. Bujkál az Isten elől, hogy nehogy már az Isten határozza meg az életemet, csak ne találkozzak vele. Mert Isten tényleg van, az nagy baj. Inkább kiteszem a gondolataimból. Inkább nem is gondolok rá, hogy lenne. Csinálja az ember a maga rejtőzködését. Egyszer mondtam nektek, hogy ebből meg lehetne élni. Ezeket a bokrokat lehetne gyártani, amit az emberek használnak, hogy elbújjanak az Isten elől. Isten azonban megoldást talált, hogy megkeresse az elveszettet, magához visszatérítse az embereket. Ezért elküldte egyszülött fiát. Azt mondta az atya, ha már nekem nem hisznek, és engem nem becsülnek semmire, ha engem nem tisztelnek az én teremményeim, hogy tiszteljenek és imádjanak Istenként, hát ha a fiam emberitáshez hasonló formában elmegy hozzájuk, akkor tisztelni fogják. És Jézus egy példázatában bemutatja az ember reakcióját az Isten megkeresésére. A munkások azonban ezt mondták, mondja a példázatban Jézus. A szőlőmunkások, akik rábízta ugye a gazda, vagyis az Isten a teremtett világot, hogy rábízta az emberre, hogy gondozza, műve és őrizze. Munkások azonban ezt mondták maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség, mi leszünk az Isten? Megragadták, megölték és kidobták a szőlőn kívülre. Ez történt a mi urunk a Jézus Krisztussal, megöltük őt. Ne is maradjon, ne is legyen, ne is halljuk, ne is lássuk. Tudod, lehet mondod, hogy én nem, én soha. Amikor így tartod a Bibliát, ezt teszed. Kiteszed az életedből Jézus Krisztust. Nem is akarod hallani. És amikor kinyitod az írást, és azt mondod, szólj Uram, nem csak olvasod, hanem azt mondod, szólj Uram hozzám. Kész vagyok. Azt hallom, amit mondani akarsz. Taníts engem, Uram, ments meg! Vezess, tanácsolj! Akkor kijöttél a bozót mögül. És Istenhez fordultál, Istenhez fordultunk. Nem is tudom, hogy tudnak megélni emberek, nem olvasnak a Bibliát. Hát az már élő halott. Valaki nem, nincs ima élete. Nem olvas igét. Nem gyakorolja a szentekkel való közösséget. Hát az halott. Legalábbis rendkívül beteg állapotban van. Nagyon veszélyes. Ő az a Jézus Krisztus, aki bűneinket élete árán kifizette, és feltámadása dicsőségével legyőzte a halált. Így bűnbocsánatot és örök életet ad mindazoknak, akik benne hisznek. Ebben a szakaszban, amit tanulmányozunk, kétféle közösségről beszél az ige. Az egyik közösséget a bűn és a bűntudat jellemzi. A másik típusú közösséget pedig a hit és a kegyelem jellemzi. Az első Ádámban van, a második Krisztusban van. Ha te Krisztusban vagy, nem kell takargatnod a szégyent, hanem a megbocsátás a tiéd, a hit által. És meggyógyulhat a lelked, meggyógyulhat a szíved, meggyógyult a szívünk Krisztus Jézus a mi Urunk által. Mert Krisztus kegyelme elmossa, lemossa a bűnt. 15. verstől olvasom a Római Levél 5. részéből. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelme ajándék is. Mert annak az egynek vétke miatt sokan haltak meg, Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiárad az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt kározatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság vagy megigazítás ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Azaz Ádám és Krisztus között egyedül abban áll a hasonlóság, hogy a tettük sokak sorsát határozta meg. Semmi másban. Tehát Ádám és Krisztus között a párhuzam ebben az egyben áll. Semmi másban nincs. Tehát, hogy amit tettek, az sokak sorsát határozta meg a jövőben. Ez a párhuzam egyedül. Egyébként egy teljesen másról van szó Ádám esetében, meg Krisztus esetében. A két személy két világkorszak kezdetét mutatja. Ádám vétke a bűn és a bűn miatti halálkorszakát jelenti. Míg Krisztus áldozata a kegyelem, és kereszt áldozat ugye a kegyelem, és a bűnbocsánat az örök élet lehetőségének korszakát hozta el. Tehát míg Ádám vétke a halál korszakát hozta el, addig a Krisztus kereszt áldozata által elérkezett hozzánk a kegyelem, a megbocsátás, és ebből fakadóan az örök élet, a helyreállítás korszaka. Dicsőség ezért az Úrnak. Míg Ádámhoz az Istennek való engedetlenség köti a szíveket, addig Krisztushoz az ő engedelmessége kötődik. És az engedelmesség által a megváltás. Nem a te engedelmességet, hanem az övé. Azt olvassuk a Római Levélben, az 5. rész 17. versében, a felolvasott szakaszban így állt, ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben, az egy Jézus Krisztus által. És a Zsidókhoz írt levélben így olvassuk a 10. és 7. versében az engedelmességét Krisztusnak, akkor ezt mondta, íme itt vagyok, ugye atyám, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem, hogy tökéletesen betöltsem akaratodat, Istenem. És a Filippi levél 2. és 8. versében Krisztusról szól az ige, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ádámban a lázadás, a vétek, a bűn öröksége az, ami az ő örököseié, míg Krisztusban az Krisztus engedelmessége által a bűnbocsánat, a kegyelem és az örök élet ajándéka aratik. A 18. verstől folytassuk, így hangzik a 5. és 18-as versétől. Már most, ahogyan egynek vétke lett minden ember számára kározattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Csak egy van, aki igaz. Nincs senki ezen a földön, aki azt mondhatná Isten eszemben, hogy én igaz vagyok. Mi mindannyian bűnösök vagyunk. Ádám leszámozottai vagyunk. Az eredendő bűn és ebből fakadó vétkek is terhelik a lelkünket. Akár ezen a héten is. Ki az, aki folyamatosan úgy tud élni, hogy soha egyetlen hibát nem követel? Van itt olyan? Kellett ezen a héten is kérni bűnbocsánatot és kegyelmet? Kellett? Felmerdem el a kezed? Figyelem, hogy ki a képmutató. Milyen nagyszerű, hogy nem a te engedelmességed által van a megváltás, hanem Krisztus engedelmessége által. Nagyon nagy igazság. Mi összekeverjük. Meg szeretnénk csinálni, amire egyedül ő képes. Miért? Mert egyedül ő igaz. Krisztusban nem volt romlott természet. Neked van? Naponként nekem és neked küzdenünk kell a romlott természettel. A testivel, az emberivel, az indulatokkal. A küszködővel. És a Szentlélek diadalmaskodik ezen az ige által, hogy halálba adjam a régit, és Krisztusnak engedelmeskedve, az ő engedelmessége által tudjak engedelmeskedni az élő Istennek. Mert az ő engedelmessége által van kegyelem, a kegyelem által a Szentlélek, és a Szentlélek által erőforrás, hogy Krisztus élete bennünk diadalmaskodjon. Mert ő feltámadt és él, és a hívő ember azért tud Krisztus életet élni, mert benne lakozik a Szentlélek által az Úr Jézus. És amikor engedek az én szellememmel, az Isten szavának, akkor Krisztus diadalmaskodik bennem. Zöld hulladékot pakoltunk szombaton, és hálát adtam az Úrnak, van vejem. Együtt villáztunk, gerebéztünk, és raktuk a komposztálóba a településen. Imádkoztam is a képviselőért, aki azt létrehozta, és ő kezeli, azt áldja meg az Úr. És akkor hallom, hogy egy autóról szintén pakol egy házaspár, ugyanilyen akcióban van, és azt mondja a férfi, a nő, hogy nem hoztunk seprőt. És így ott a Joe rajtam, ott a sok levél, meg szemét rajtam, ott a kocsi platóján, és mi már mentünk volna. Mindig sietünk, tudjátok. Ti is így vagytok? Mindig sietünk. Mindig fontos dolgunk van. Nem? Nem így van? Mindig van valami fontos dolgunk. Állandóan szaladunk. De hogy minek? És akkor megszólt a Szentlélek. Neked van seprőd. Mónika adta egyébként. Vigyetek seprőt. De már nem azért, hogy azzal közlekedjünk. És akkor azt mondta a Szentlélek, ne siess annyira. Add oda azt a seprőt. És akkor fogtam a seprőt, odaadtam. Aj, mondja a férfi, jaj, nézd meg, itt a seprő. Lesöpördék, kicsit segítettem az asszonykának bepakolni a cuccot, és kész. És elmentem haza, több nem volt benne. De hiszem azt, hogy ezek azok a pillanatok, amikor a Szentlélek tud diadalmaskodni a mi romlottságunk felett. Hogy szaladjunk önző módon. Én kipakoltam, én meg vagyok. Haladjunk. Azt mondja, Szentlélek, Sanyi, ne szaladj annyira. Add oda azt a seprét. Adj neki az idődből. Nem a seprő volt a lényeg, hanem az idő, amit adtam neki. És a Szentlélek nélkül nem leszünk képesek Istennek tetsző életet élni. A Krisztus élete bennünk tud diadalmaskodni. A saját testünk kísértése, vétkes, romlott természete fölött, hogy halálba adjuk. Egyedül a názáreti Jézus igaz és tökéletes. Senki más a földön nem volt olyan, mint ő. Ezért mondtam, semmi más közösség nincs Ádám és Krisztus között, csak az, hogy a tettük hatása volt sokakra. János evangéliumában van egy gyönyörű igazszakasz, egy beszélgetés, amikor názáreti Jézus beszélget Pilátussal. És Pilátus ugye filozófiailag művelt római vezető, akinek ugye kettő is páros, Tehát mindegy, melyik Isten, nem ennek problémát. Ezt is lehet, azt is lehet. Volt elég sok Isten, a rómaiak integrálták is az isteneket, a legyőzött népek isteneit is engedték, az Isten kultuszokat. Alapvetően egyedül a keresztényeket üldözték meg később. De, meg a zsidókat is, de emiatt, most ez nem tartozik ide, de a következő beszélgetés zajlik le a názareti Jézus és Pilátus a római helytartó között. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá. Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. A Pilátus, a bíró, meghallgatta a vádat, és meghallgatta a vádlottat. És azt mondta a bíró a názareti Jézusról, hogy semmilyen bűnt nem talál benne. Még az se, hogy tudom én, valami kis fenyítést adjak neki, hogy megbotoztassam, vagy valami, semmit. Jézus Krisztus, mint igaz, szenvedett értünk igazságtalanokért. És utolsó szakasz, ezt csináltam is egy ilyen képet, Isten kegyelmének esője. Mivé lehetünk? A cím ennek a szolgálatnak az volt, hogy mivé lettünk, vagy mivé lehetünk? A 20. és 21-es verset olvasom a 5. részből, a római levélből. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Nem mindegy, hogy a kinyitott esernyőt a fejem fölé tartom, vagy eldobom az esernyőt, és ebbe a kegyelem esőbe kitárom a karomat meg a szívem. Áztass el! Nem mindegy, hogy bezárt szívvel hallgatom Istennek az evangéliumát, vagy kitárom a szívet, azt mondom, Uram, taníts, szólj hozzám! Én ezt nem értem, de akarom megérteni! Szólj hozzám, taníts! Ha akarom hallani a hangodat, akarom érteni a szavadat, akarom tenni akaratodat, Uram, ne hagyd magamra! Ne menj el tőlem, ne távozz el tőlem. Téríts magadhoz, és hozzád térek. Isten kegyelmének bőséges esője hull a mennyből a mai napon is. Amen. Most ezen a helyen is hullik az Isten kegyelmének bőséges esője. Mégis vannak olyanok, akik kinyitják az esernyőt, hogy nehogy megázzanak. Mások meg azt mondják, áztass el, még jobban áztass el, Uram, mert erre a kegyelemre szorulok. A te kegyelmedre van, a te igazságodra van szükségem, Uram. Ez a kegyelem esője bőségesen adatik Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadásának ereje által. És ezen keresztül hullatja ránk a mindenható Isten. És csak abban az esetben hat az életünkre, amikor kinyitjuk a szívünket, és ez az eső most bennünket tisztára, mint mennyi eső, de teljesen. Tisztára most bennünket, de teljesen. Ezért mondja az írás, hogy az igaz, által van a tökéletes megigazítás. Azaz, ami a római levélnek fontos üzenete, hogy azt mondja Isten rád, hogy nem vagy bűnös. A kegyelem esője teljesen megmos, és Isten számára tökéletessé, elfogadhatóvá tesz téged Jézus vére által. Teljesen, nem kicsit. És amikor arra gondolsz, hogy mennyi hibát követtél ezen a héten, és végig gondolod, hogy megbántad ezt a bűnt, és megvallottad, akkor hirdetem neked, megmosott téged Jézus vére, a kegyelem esőjével. És teljesen tiszta vagy. Ne engedj a hazugnak, a vádlónak. Aki azt mondja, nem annyira, nem vagy te jobb, mint a többi. Persze, hogy nem vagyok, mint jobb a többinél. Hát ez nem volt új. Semmi olyat nem mondtál. Az örök akkor tud ilyennel újat mondani, ha elhiszed, hogy külön vagy, mint a másik. De tudod, hogy nem vagy külön. Persze, semmi új nincs benne. De én, engem megáztatott Krisztus keresztje, és kereszt áldozatán keresztül megnyilló mennyei eső. Mert ne felejtjétek el, Jézus Krisztus áthatolt az egeken. Kinyitotta a mennyországot, és éppen ezért lehet, hogy hullhat ránk a mennyből. A megbocsátás, a kegyelem, a szabadításnak a drága üzenete, igéje és valóságos munkája működhet és hathat az életünkben. Ezt kívánom nap mint nap. Amen.